nulla fok körüli hőmérséklettel, havazással és viharos erejű széllel érkezett meg a tél. A devizahitel szerződések érvényességét és törvényességét is vizsgálhatja a kúria. 60 éve győzte le a magyar csapat az angol labdarúgó válogatottat Londonban 6-3-ra. A híradót látják, jó estét kívánok! Megérkezett a tél. Éjjel és napközben is több helyen havazott az országban. A Kékestetőn már délelőtt csak nem 5 cm vastag hóréteg alakult ki, a Mecsekben pedig délután helyenként 8 cm is esett. Viharos erejű széllel érkezett a hideg front, a Dunántúlon volt, ahol 100 km/h széllökéseket is mértek.
Lehullott az első hó a Mátrában hétfőn hajnalban, a Kékestetőn 4-5 cm esett és meg is maradt.
Bátrabbak a régi lécet is fölkötik és csúsznak egyet a déli pályán. Én azt gondolom, hogy ez a hó körülbelül 2-2,5 hétig marad, aztán jön egy kis melegedés, és karácsonytól mindenki ezt reméli, de mi nagyon, karácsonytól pedig tényleg leesik az a 10-20 centi, de ha nem, akkor szépen meghóágyúzzuk a kékesi sípályát, és aztán működünk.
Síelők ma még nem voltak, de sokan sétáltak.
Nagyon jó a levegő, nagyon friss az idő, gyönyörű a táj, úgyhogy megragadtuk az alkalmat, hogy az első hóesést azt itt éljük át együtt.
Pécsen délelőtt viharos erejű szél fújt, egy iskola tetejét is megbontotta. A Mecsekben délután kezdett intenzíven havazni, helyenként már 5-8 cm hó is hullott, az utak fehérek, csúszósak. Veszprém megyében is havazott hétfőn, de napközben a hőmérséklet 0 fok felett volt.
Várható volt, hogy megjön ez a hideg idő, meg most már száringózik a hó is. Hát én már két hét ezelőtt felrakottam a téligumikat, úgyhogy fel vagyunk készülve.
Sopronban viharos erejű széllel érkezett a hó.
Itt Sopronban a legerősebb széllökések az elmúlt fél napban elérték a 93 km/h, megelőzően kiadós csapadék volt, hőmérséklet is most már fagypont alá süllyedt, és a futó hózáporokból itt ott most már megmarad a hótakaró, tehát itt a tél.
Az őrségben fákat döntött ki a viharos erejű szél. Felső Marácon villanyvezetékre dőlt egy fenyőfa. A tűzoltóknak fel kellett darabolniuk, hogy elszállíthassák. A környéken emiatt rövid ideig áram sem volt. A meteorológiai előrejelzések szerint a szél ereje csak szerdától mérséklődik majd. Jelentősebb havazásra egyelőre nem kell számítani.
Árvízvédelmi készültséget rendeltek el több nyugat-magyarországi folyón és patakon. A nagy mennyiségű csapadék miatt megáradt a Gyöngyös patak Kőszegnél. A víz 6 házat veszélyeztet, az egyikből 2 lakót kiköltöztettek. Az áradások miatt 5 alsórendű utat lezártak Vas megyében. A Rábán, Szentgotthárdnál másodfokú a készültség. Zala megyében a Mura folyó teljes magyarországi szakaszán rendeltek el elsőfokú készültséget.
Négy órával ezelőtt még ott volt a fenyőfánál a víz, odáig ért. Négy óra alatt idáig értem.
Ez a körmendi férfi a Rába áradását mutatja. Várhatóan ma este tetőzik 430 cm-en, másodfokú a készültség. Délután a folyó az ártéren lévő kis kerteket veszélyeztette.
A kutyerem akar kijönni.
A Rábába torkolló Vöröspatak Csákánydoroszlón egy házat körbevett, a helyiek homokzsákokkal védekeznek. Vas megyében 5 útszakaszt kellett lezárni a kisebb patakok áradása miatt. A Mura-Zala megyei szakaszán elsőfokú a készültség, a folyó több helyen kilépett a medréből. Molnáriban is védekeznek.
Nálunk olyan jól meg van szervezve a Mura körül, akkora árkokat ástak, hogy van a helye a víznek.
Muraszemenyénél délután a faluhoz közelít a megáradt folyó, amely már elöntötte a bányatavat.
Van szivattyunk, amivel a vizet át tudjuk emelni, van a Start munkaprogram keretében 12 dolgozónk, akik készenlétben állnak.
A térségben uniós forrásból jövőre kezdődik a muramenti töltés megerősítése, de a szakemberek szerint most is meg tudják védeni a településeket.
Több mint 800 km/s várható, ami itt várhatóan megközelíti a 3. fok alját. Tehát nem éri el egészen, de másodfok tetejénél várható.
A Zala-Zalaegerszegnél kilépett a medréből, de védekezésre egyelőre nincs szükség. A hétvégén megáradt folyók többségén pedig már csökken a vízszint.
Egy új magyar kulturális intézet megnyitásáról is tárgyalt a szerb kormányfővel Orbán Viktor miniszterelnök Bukarestben, ahol kedden tartják 17 közép-kelet-európai állam és Kína csúcs találkozóját. A román fővárosban 1500 kínai és európai üzletember részvételével kereskedelmi fórumot is rendeznek. A csúcs találkozó előestéjén a magyar miniszterelnök több kétoldalú találkozón is részt vett.
A jövő év elején magyar kulturális intézet nyílik Belgrádban. Erről állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök szerb kollégájával Bukarestben. A két kormányfő a kedden kezdődő Kína és a közép-kelet-európai országok miniszterelnökeinek csúcs találkozója előtt tárgyalt a román fővárosban. Az egyeztetésen Ivica Dačić meghívta Orbán Viktor Belgrádba, aki elfogadta a meghívást. Ugye a közeljövőben magasrangú magyar kormányküldöttség utazik a szerb fővárosba a miniszterelnök vezetésével. A mai találkozón a két kormányfő tárgyalt a két országot érintő vasútvonal felújításokról és a határátkelő fejlesztésekről. Orbán Viktor nem sokkal az esti krónika után kétoldalú tárgyalást folytat Li Keqiang kínai miniszterelnökkel. A magyar kormány delegáció holnap pedig részt vesz a Kína és a közép-kelet-európai országok kormányfőinek találkozóján, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A csúcs találkozó célja az országok gazdasági együttműködésének megerősítése.
Jogegységi eljárást indít a kúria a devizahitelek ügyében. Velman György, a testület polgári kollégiumának vezetője indítványában 7 elvi kérdést vett fel. Többek között azt, hogy a deviza alapú kölcsön deviza vagy forint kölcsöne, érvényese vagy érvénytelen kölcsönnek minősül-e, illetve amennyiben érvénytelennek, annak milyen jogi következményei lehetnek. A kúria szerint a deviza alapú kölcsönszerződések társadalmi problémát jelentenek, több százezres számuk a tartozások nagyságrend. A nem teljesítő adósok egyre növekvő aránya, valamint a szerződések érvényességét vitató perek számának emelkedése miatt. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Kossuth Rádióban üdvözölte a kúria bejelentését.
Nagyon bízom benne, hogy a kúria olyan döntést hoz majd ebben a 7 pontban, amely használható lesz a kormány számára is, ami világos és egyértelmű irányokat tud kijelölni a devizahitelek magyarországi problémáinak a kezelésére.
Mégsem szavaz ma az országgyűlés a jövő évi költségvetés főszámairól, miután a képviselők elfogadták a Fidesz által kezdeményezett módosítást. Ennek értelmében ma döntenek a 2014-es büdzséhez benyújtott módosító indítványokról, de csak kedden szavaznak a Költségvetési Bizottság módosító javaslatairól, valamint a bizottság tájékoztatója és a részletes vita folytatása is holnapra tolódott. 130 ezer közalkalmazottat érintő kollektív szerződést kötött a Klebersberg intézményfenntartó központ és a pedagógusok szakszervezete. A megállapodás értelmében az intézményfenntartó által foglalkoztatott pedagógusoknak 2014. január 1-től a kötelező 32 óra kötött munkaidő felett túlóra díjat kell fizetni. Marekné Pintér Aranka, a Klebersberg intézményfenntartó központ elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, a céljuk az, hogy ne többletmunkával, hanem az alapmunkaidő kitöltésével kapjon tisztességes bért minden pedagógus.
Ennek a kollektív szerződésnek az aláírásával a partnerünk, pedagógus szakszervezet is tulajdonképpen elismerte azt, hogy a szabályoknak, az ebben rögzített szabályoknak megfelelően alakul a köznevelésben a foglalkoztatottak munkája, munkakörülményei.
A 3000. gazdálkodóval kötötte meg a földhaszonbérleti szerződést a vidékfejlesztési miniszter. Év végére mind a 250 ezer hektár állami földterületnek meg lesz a nyertese. A kormány még áprilisban hirdette meg a Földet a gazdáknak programot, amellyel azt szeretnék elérni, hogy az állami földek 80%-át családi gazdálkodók használják, és a fiatal gazdák is lehetőséghez jussanak.
A takarmány előállításunkat ezáltal meg tudjuk oldani, és így a költségeinket jóval tudjuk csökkenteni.
43 hektárnyi szántóföldhöz jutott Pintér Sándor a Földet a gazdáknak program keretében. Mint mondja, ez mentette meg a gazdaságát.
Takarmány előállítással 15-20%-kal olcsóbban elő tudjuk állítani a hízós értéseinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években pluszos lesz a vállalkozásunk.
Szantner Ádám Zala megyei fiatal gazdálkodó a 3000-dik, akivel földhaszonbérleti szerződést kötöttek. Jelenleg 50 hektár szántót művel, ami most majdnem a háromszorosára bővül.
A pályázat célja az volt, hogy a gazdaságnak a nagysága növekedjen, az állattenyésztésnek a bővítésére szolgáljon, tehát takarmánybázisként tudjam hasznosítani.
A fiatal gazdálkodó a földhasználattal azt is vállalta, hogy felvesz 5 alkalmazottat, meg ötszörözi sertés állományát, kiegészítő tevékenységként pedig burgonyatermesztéssel is foglalkozik majd.
Mindkét terület olyan, ahol fontos céljaink vannak, a sertés ágazatnál meg akarjuk duplázni a sertés létszámot, a burgonyatermesztést is szeretnénk növelni azért, hogy Magyarország önellátó, illetve exportőr legyen.
A kormány tavasszal hirdette meg a Földet a gazdáknak programot. A 600 ezer hektáros állami földtulajdonból 250 ezer hektárt hirdettek meg, azokat, amelyeknek a bérleti szerződése 2017. május 31-ig lejár.
Helyben lakó állattartást vállaló családi gazdák nyernek.
A kormány célja az, hogy a családi gazdaságok erősödjenek, és részesedésük a korábbi 50-80%-ra növekedjen. A földprogramért felelős államtitkár hangsúlyozta, míg a Gyurcsány-Bajnai kormányok alatt az állami földeket csupán 600-an bérelték, addig a most meghirdetett 250 ezer hektárra 6000 gazdával kötnek szerződést. Így fele akkora területen megtízszerezik az állami földet használók számát.
Évvégéig az a célunk, hogy minden területre eredményt hirdessünk, és lehetőség szerint ezen belül is minél többre már a szerződést is meg tudjuk kötni.
A Földet a gazdáknak programban folyamatosan hirdetik meg a felszabaduló állami földterületeket. A cél az, hogy mind a 600 ezer hektár magyar családi gazdálkodó használatába kerüljön.
Ma van a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja. 1953-ban 1500 politikai elítélt érkezett haza ezen a napon a gulágról. Becslések szerint 800 ezer magyar került munkatáborokba, közülük minden második meghalt az embertelen körülmények miatt. Az országgyűlés tavaly nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává.
Állati sorsban voltunk, kerültünk időnként. Olyan szituációba kerültünk, néha-néha. Hát azt nem lehet elfelejteni.
Biedermann Piroska még nem volt 20 éves, amikor német vezetékneve miatt elhurcolták a Szovjetunióba. Csaknem 3 évig dolgozott kényszermunkásként. Amikor hazatért, munkahelyéről elbocsátották, és tanulmányait sem folytathatta a Zeneakadémián.
Hát hogy jelentkezhettem én egy üres indexel, hogy kérem szépen, engem 3 évvel ezelőtt fölvettek, most itt van, én jelentkeztem. El sem tudtam képzelni. Itt azért nagyon más világ volt, és ezt nagyon észre lehetett venni mindenem. Riadtak voltak az emberek, baráti köröm átment a másik oldalra, ha szembe találkoztunk velük.
A Málenki robotra hurcoltakról még dokumentumok sem maradtak fenn.
20 adalék anyag, tehát ilyenek, hogy a Szovjetunióból átvett kompromittáló anyagok, amikről beszélt.
Az állambiztonsági levéltárban főként a volt hadifoglyokról őriznek dokumentumokat. Akik a Szovjetunióból hazatérhettek, itthon politikailag veszélyesnek számítottak. Többeket internáló táborba küldtek, kitelepítették, vagy bíróság elé állították őket.
Legtöbbje nem tudott elhelyezkedni olyan munkahelyen, amilyen az ő végzettségéhez illett volna. Főleg ilyen segédmunkákat végeztek, illetve hát azért megfigyelés alatt álltak, vagy rendőrhatósági felügyelet alá helyezték, ami ugye azt jelentette, hogy meghatározott időközönként le kellett jelentkezni a rendőrségen.
A kényszermunkából hazatért hadifoglyok a rendszerváltozásig nem beszélhettek a velük történtekről. 2012-ben nyilvánította az országgyűlés november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává.
A délvidéki diákok oktatásakor a magyar pedagógusoknak egyértelmű ismeretekkel kell rendelkeznie a magyarság kulturális és etnikai hagyományairól, mondta Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Külhoni Magyar Kisiskolások Éve program utolsó rendezvényén Szabadkán. Az előadáson több mint 150 pedagógus vett részt, több mint 40 iskolából. Számukra Répás Zsuzsanna módszertani csomagokat adott át.
Nagyon fontos volt, hogy ebben az évben megszólítsuk a határon túli magyar kisiskolásokat. Ahogy tavaly elkezdtük az óvodákkal, most tovább léptünk az oktatási láncszem következő láncszemére, és örülünk annak, hogy együtt tudtunk működni a külhoni magyar pedagógus szervezetekkel.
Csak román nyelvből fordított tankönyvből tanulhatnának a nemzeti kisebbségek diákjai, ezt tartalmazza a romániai tankönyvkiadás szabályozásának legfrissebb tervezete, amely az Oktatási Minisztérium honlapján olvasható. A romániai magyar tanárok azt mondják, hibáktól hemzsegnek a lefordított tankönyvek.
Táptalajpn, tenyésztható, erjedő gyümölcsök. És ez így megy 120 oldalon keresztül.
Csire Gábor, a bukaresti Ady Endre Liceum tanára egy 9-es biológia tankönyvből olvas fel néhány sort. A legtöbb tantárgy esetében ilyen román nyelvről fordított tankönyv kerül az iskolákba. Most még a lefordított kiadványok mellett eredetileg magyar nyelven íródott könyvekből is oktathatnak a tanárok.
Hogyha megszűnik az a lehetőség, hogy a szabad versenyen magyar szerzők is részt vehessenek, akkor feltételezhetően egyes kiadók azt mondják, hogy akkor monopól helyzetben vagyunk, akkor most azt teszünk, amit akarunk, és akkor ehhez hasonló vagy ennél sokkal rosszabb tankönyvek fognak megjelenni.
A tárca honlapján közvitára bocsátott szabályzattervezet leállítaná a magyar tankönyvek írását, ami ellentmond a tanügyi törvénynek. A 2011-es jogszabály ugyanis a kisebbségi diákoknak három típusú tankönyvet biztosít: anyanyelvükön megírtat, román tankönyv fordítását, illetve magyarországi importkönyveket. Király András oktatási államtitkár kifogásolja a rendelet tartalmát.
Ebből nem is lesz soha, véleményem szerint miniszteri rendelettel megerősített módszertan, mert ahhoz alá kellene írjam én is, meg a kisebbségi nyelven folyó oktatás vezérigazgatója. Tehát mi ezt addig nem írjuk alá, amíg nem hozzuk a módszertant a törvénynek megfelelő módon alkalmazhatóvá.
A szaktárca múlt héten bocsátotta közvitára a tervezetet, de az államtitkár szerint kérdéses, hogy mikor ölt végleges formát.
Megnyitották a Székely Termékek boltját Csíkszeredában. Az üzletben azok a vidéki kistermelők is értékesíthetik áruikat, akik korábban csak a havi vásárokon árulhatták portékáikat. A boltot a Hargita megyei Székely Termék mezőgazdasági szövetkezet nyitotta meg.
Kenyér nagyon puha, finom, házias íze van.
A házi húskészítmények, sajtok, péktermékek, mézek, szőrpök és kézműves termékek. Ezentúl nem csak a havi vásárokon, hanem ebben a boltban is elérhetők.
Jó ott lenni, főleg olyan termékkel, amit szeretnek és a vásárlók is megveszik. Tehát ez egy bevételi forrás.
Az üzletet a 16 Hargita megyei termékegyesület és 5 székelyföldi magáncég alkotta a szövetkezet alapította.
Azért láttuk jónak, hogy a vásárlókot tudjuk kiszolgálni hagyományos és egészséges táplálékkal.
A csíkszeredai bolt kiváló minőségű, hagyományos székelytermékeket árusít. Jövő szeptembertől azonban csak a székelytermék védjeggyel rendelkező árut forgalmazzák.
A székelyföldi emberek azt kell tudják, hogy a saját értékeinkkel, saját maguk gazdálkodva nem csak megélni lehet, hanem akár egy jövedelmező kisebb-nagyobb befektetés, beruházást is, vállalkozást el lehet indítani, amelynek a talán legfontosabb célja az, hogy munkahelyeket létesítünk a sajátos helyi kis értékeinkből, a mi értékvilágunkból.
A Székely Termékek boltját 5,5 millió forintnyi beruházással indították el.
Éppen ma 60 éve játszotta az évszázad mérkőzését az aranycsapat. Tiszteletükre 1993-ban november 25-ét az MLS a Magyar Labdarúgás napjává nyilvánította. A még élő két játékosáról, Grosics Gyuláról és Buzánszky Jenőről ma metrószerelvényeket neveztek el. Az évforduló előtt tiszteleg a közmédia is, a Duna a Sport Arena Extra című műsorában 21 óra 35 perctől vetíti le Szepesi György kommentálásával a találkozóról készült BBC filmet.
Ez a legendás 6-3-as mérkőzés pont 60 évvel ezelőtt készült felvétele. A magyar csapat az akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat győzte le. Ez pedig már az a két új Alstom metrókocsi, ami mostantól az arany csapat még élő tagjainak, Grosics Gyulának és Buzánszky Jenőnek a nevét viselik. A legendás kapusbetegség miatt nem tudott eljönni a névadóra, de csapattársa elmondta. 1953-ban nem csak maguknak, hanem az egész nemzetnek nyerték meg a mérkőzést.
A magyar emberek is, a drukkerok is örülnek annak, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni, és hát kívánom a maiaknak is, hogy törődjenek azzal, hogy a nemzetnek örömet tudjanak szerezni.
A győzelem 60. évfordulóján Tarlós István főpolgármester arról beszélt, az angolok elleni győzelem után az egész világ örökre megtanulta, hol található Budapest.
Magyarországról beszélt akkor az egész világ. Ha korábban valaki nem tudta, hogy Budapest melyik ország fővárosa, valószínűleg a 6-3-as győzelem után egy életre megjegyezte, honnan a világ melyik tájékáról is származnak. Kik? Hát ennek az aranycsapatnak a tagjai.
A mostani fiatalok is megkapnak minden támogatást ahhoz, hogy az aranycsapathoz hasonló sikereket érjenek el, mondta a sportért felelős államtitkár a mérkőzés évfordulóján tartott megemlékezésen. Simicskó István hangsúlyozta, a létesítmények fejlesztése mellett az utánpótlás nevelése is fontos, mert a futball egy óriási erő, amelyet 200 országban több mint 250 millióan űznek.
Több mint 50 ezerrel több gyermek sportol a labdarúgás területén, mint korábban tette ezt. 330 ezer gyermek sportol összességében Magyarországon, tehát nagyon fontos, hogy a lehetőséget megteremtsük a labdarúgás számára is, a sport számára is, méltóak legyünk az aranycsapat híréhez.
A 6-3-as győzelem emlékére aktív és korábbi élvonalbeli labdarúgók koszorúzták meg a válogatott emlékművét a Puskás Ferenc stadionban.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!